Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki a mi megváltó Úrunk. Dicsérjük testvérek Istent, fennállva énekeljük a 377. dicséret harmadik versét. A 377. dicséret harmadik versét énekeljük, amely így kezdődik: Szakaszd el hát most is szívünket. A 469. dicséret mind az öt versét énekeljük el. A 469. dicséret így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Tiszteletünket az ő szent lelkével. Ami Urunk Jézus Krisztus, és töltsön be bennünket azzal a jó reménységgel, amelyet ő megígért mindazoknak, akik hívő szívvel készek engedelmeskedni ő néki. Hallgassátok testvérek az ígét, amely megszólít bennünket a mai vasárnapon Pál apostol római beli gyülekezethez írt levele, ötödik részének az első 2. és 5. versében. A megnevezett helyen. A római levél 5. részének első 2. és 5. versében a következő ígék vannak a Szentírásban. Megigazulván azért, hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által van menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk. Istennek szent lelke tegye gazdaggá az ígének munkáját a mi szívünkben, válaszoljunk imádságban, hajtsuk meg fejünket. Mennyei édesatyán, köszönjük neked Pál apostol szolgálatát, amellyel Rómába is elvitte az evangéliumot, hogy az ott hitre jutott emberek szíve megteljék azzal a reménységgel, hogy te vagy az Úr, az Isten, és rajtad kívül nincsen más megismerhető, bennünket üdvözíteni kívánó mennyei hatalom. Köszönjük neked, hogy megismerhettük mi is a 21. században a hitnek azt a gazdagságát, amely Jézus Krisztushoz, az Úrhoz fűződik, és mi is meggyőződést találtunk benne, és jó nekünk így élni ezekben. Kérünk téged, hogy áld meg a gyülekezetet, áld meg a szívünket, segíts meg bennünket, hogy intelmeidet figyelembe vegyük, és ne takargassuk, sőt, inkább keressük a megújulást benned, a Szentlélek által az igében. Taníts bennünket, kérünk ma is. Amen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük a 171. dicséretet. A 171. dicséret így kezdődik, megáll az Istennek ígéje. Hallgassa figyelemmel, amely alapján szeretném ma Urunk üzenetét tolmácsolni a gyülekezetnek. Ez az első korintusi levél 2. részének a 12. és 13. verse. Pál apostol első korintusiakhoz írt levele 2. részének 12. és 13. versében a következő ígék vannak a Bibliában. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít, lelkiekhez lelkieket szabván. Kedves Vekerle Telepi Református gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit, én már nyugdíjas lelkész vagyok, és így, mivel kirándulásra ment a gyülekezet nagyobbik része, bár nem tudom pontosan, a létszámot helyettesítő szolgálatra kért a lelkipásztor úr, akivel egyébként együtt végeztük a teológiát, tehát régi ismerősök, barátok és testvérek vagyunk. A mai ige üzenetében arra tanít bennünket Pál apostol, hogy a templomban és a keresztény egyházban mindenütt lelki dimenzióban kell lennünk. Ugye erre Jézus Krisztus is figyelmeztetett bennünket a Samária asszonnyal való beszélgetésben, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Isten titkainak a megértése egyetlen egy módon történhet, ha Isten szent lelke nyitja meg ennek az üzeneteit számunkra, és erről szól ez a mai ige. Isten lelkére van szükség ahhoz, hogy Jézus Krisztust valaki megértse, felfogja, hogy azokat a kérdéseket, amelyek benne fölvetődnek, az Úristentől való válaszokkal elfogadhassa. Munkálkodik-e bennünk Isten szent lelke? Lehet ilyen kérdést föltenni, és jogos is, mert leginkább a világi bölcsességnek a gondolatai töltenek be bennünket. És azt számoljuk, hogy minek mi az eredménye, és ebből ez következik, milyen szokásból, milyen viselkedés támad, mire kell számítani az embernek, ha valakit megsért, vagy ha valakivel jót tesz. A világi bölcsesség másképpen számol, másképpen figyel. Ezért a világi bölcsesség számára Jézus Krisztus megismerhetetlen. Csak legyint egyet az Isten fia gondolatra, a Krisztus, a küldött gondolatra, egyáltalán magára arra, hogy a Teremtő Isten törődik a született ember, valamennyi született ember üdvösségével, a miénkkel is, az enyémmel is. És ha ne talán Isten szent lelke kinyit bennünket valamilyen kis kaput, bennünk valamilyen kis kaput, akkor az a kiskapun keresztül egyszer csak bejutunk egy új világba, abba az új világba, hogy merjük remélni, hogy mindaz pontosan úgy igaz, ahogy a Szentírásban írva van, és hogy semmi más nincsen, ami bennünket taníthatna és igazgathatna ezekben a kérdésekben. Tehát semmi, ami világi oldalról érkezik, mint kérdés, nem megválaszolható az egyház oldaláról, mert az egyik az világi gondolkozás és bölcsességben van, a világ lelke tanácsaiban, amelyiknek lényege a visszavágás, a bosszúállás, az önzés, a magamé keresése, és így tovább. Isten lelke egészen más útra igazgat, hogy észrevegyük és meglássuk Isten szeretetét, bocsánatát, aki nem vas ököllel üti el a bűnöst, ha akarja, hanem szeretettel és kegyelemmel, sőt, elküldi a fiát, hisszük a názáreti Jézus Isten fia a megváltó, a megígért messiás és küldött, elküldi az ő fiát, és a fia életét adja váltságul, hogy kifizessen helyettünk minden váltságdíjat. És ezt meg is cselekedte, és meg is tette. Hogyan érthetné ezt a világ? De akinek Isten megnyitja a szívét, az egyszer csak megérti, és ebben él, és ezt találja meg. Megállapíthatjuk tehát ebből az ígéből, hogy jól csak az Istenből való lélek taníthatja meg az Isten dolgaira az embert. Ő a belső embert igazgatja, a világi, emberi, földi dolgokhoz kötött gondolkozással ő nem lehet megismerni. A Szentlélek által viszont feltárultak a Krisztus által tanított ígék a tanítványok számára és az emberiség számára. Ezért hát a lélek szükséges ehhez. Aztán a reformáció 500 évében élünk, ami azt jelenti, hogy most sokkal fontosabb lett a reformáció gondolat, mint a korábbi években talán, és néha talán rosszul is érzik magukat más felekezetek tagjai, hogy hát miért foglalkozik ezzel a magyar államfő, meg kormányfő, meg sokan mások is, miért tartanak ennyi ünnepséget, hiszen ottan ő nekik valamilyen nehéz pillanat kezdődött, és ők nem ünnepelnek. Mi viszont ünnepelünk. Nos, a reformációval kapcsolatban is tanít bennünket ez a mai ige. Semmi kétség nem lehet afelől. A történetet figyelmesen tanulmányozóban arról, hogy mindaz, ami a reformációban 500 éve Európában kipattant, nem a Szentlélek által történt volna. Ez nem lehet kérdés. A Szentlélek nyitotta akkor ki a reformátorokban is a kaput. Ez az ige arra is tanít bennünket, hogy legyen szent félelem a Jézus Krisztus egyházát tévútakra vezetők szívében. Legyen csak. Aztán arra is tanít, hogy Jézus Krisztus iránti igaz hit bizalma nélkül nincs esély a kegyelem elnyerésére. Ahhoz, hogy a kegyelmet elnyerje valaki, a szívben bizalomnak kell támadnia, és ebből a bizalomból épül föl az embernek a hite és a megismerése, az üdvösség útja megismerése dolgában. És azt is megtanítja nekünk, hogy az ő benne ébredt hit reménységgel tölti meg a szívet. És ez a Szentlélek által szívünkbe adott reménység több, minden más csalással, üzleteléssel megszerzett, és még az egyház által biztosított üsszerzés ígéreteinél is. A kereszténység történelmében vannak kiemelkedő korszakok, amikor Isten üzenetei Szent Lelke által kristálytisztán ragyogtak. A reformáció ilyen lelki ébredés volt. Akkor a Szentlélek által tanított emberek szólaltak meg, és az egyház ez által újult meg. Ma az ágostai és a helvét hitvallás felülről igazgatott felfedezéseiről kívánok szólni a gyülekezetben. Egy kis egyháztörténet. Talán nem baj, bár az is lehet, hogy mindenki ezt jól ismeri, hiszen komoly egyháztörténész lelkipásztora van a gyülekezetnek, azért mégis elmondom. A középkorból kilépő Európa meglehetősen zavaros egyházi életének színterén 1517 és 55 között a 16. század közepére a római pápai tanítói hivatal által képviselt Tridentben 1564-ben meghirdetett hittételek mellett megjelent két új, a keresztény hitet az eredetihez igazított változatként 1530-ban a luteránusok ágostai hitvallása, általánosan 1555. évi augsburgi vallásbéke óta hirdették ezt meg, vagy lett érvényes, valamint 1566-ban a reformátusok második helvét hitvallása. Mindkét hitvallás megfogalmazói keresztény szerzetesek, papok voltak, s nem is kívántak mást, mint egyházuk megújulását. A német és a svájci, de mondhatni a teljes európai reformációs megmozdulásokra válaszul a tridenti zsinat végén, 1564. január 26-án hosszú tanácskozás után született meg a Professio Fidei Tridentiana, pápai bulla, IV. Pius pápa pontifikálásával. A bulla által a zsinat sok kifogásolt visszaélést megszüntetett, a papság fegyelmét és erkölcsét megszilárdította, de a keresztény hit alapjait mégis a reformáció hittételeivel szemben jelölte meg, az új hitvallásokat elutasította, követőit átokkal sújtotta. Tehát a reformáció századának a közepén, a 16. század közepén a hivatalos római katolikus állásponttal szinte egy időben született meg az evangélikusok ágostai hitvallása, és szinte ugyanebben az időben, egy-két esztendő eltéréssel előtte vagy utána született meg a második helvét hitvallás, a reformátusok vagy kálvinistáknak a hitvallása. Ezek mi vagyunk. Az ágostai hitvallást, amelynek elfogadóit és követőit általában luteránusok névvel illetik a társadalmakban, 1530. június 25-én az evangélikus fejedelmek aláírták, és ezt előterjesztve felolvasták az Augsburgi Birodalmi Gyűlésen. A szabad vallásgyakorlatot Luther halála után aztán majd csak 1555-ben az ágostai békében tették véglegessé, a cuius regio, eius religio elve szerint. És általában ez érvényes volt a svájci második helvét hitvallásra és a egész reformációra nézve is, meg a katolicizmusra nézve is, a cuius regio, akié a birtok, eius religio, azé a vallás meghatározása elve, ami azt jelenti, hogy a nagy földbirtokosok meghatározhatták a területükön élőknek a hitvallását is, vagy hitvallásbeli hovatartozását is. És ez így volt, mint Svájcban, ott is így egyeztek meg, így volt Németországban, és később Magyarországon is, ebből sok vita és egyéb más ütközés is keletkezett. Svájcban a kantonok háborújában Zwingli Ulrich az életét elveszítette, és a győztes reformáció párti kantonok is vereséget szenvedtek, mégis a második kappeli békében 1531-ben a győztes katolikus kantonok nem értek vissza győzelmükkel, hanem megegyezve a református kantonokkal biztosították a kantonok szabad vallás választását, így a katolikus vallás választását is. A reformációt követő német svájci, Zürich és francia svájci, Genf egyházak között megegyezés született az úrvacsora kérdésében 1549-ben, ez volt a consensus tigurinus. Az úrvacsora a leglényegesebb, amiben a hitvallások különböznek, ez a három hitvallás. Az úrvacsora református felfogás szerint a Szentlélek belső, láthatatlan működésének, külső megpecsételését szolgálja. Ez a megegyezés egyértelműen elhatárolódott, mind a római egyháztól, ahol a bor és kenyér tényleges átalakulása a szentmise áldozatban és a szentség tisztelete van gyakorlatban, mind Luthertől, aki szerint kegyelmi eszköz az úrvacsora, a kenyérben és borban Krisztus testét és vérét vesszük magunkhoz. Ez a konszenzus a református protestantizmus születési anyakönyvi kivonatának számít. A svájci reformációt Bullinger Herdig, Zürich lelkész testamentumként megírt hitvallásá vallásaként, második helvét hitvallás megnevezéssel fogadta el valamennyi európai református, Kálvint követő gyülekezet és lelkipásztor. Ezek nagyon fontos kérdések. Talán mindenki tudta követni is, hogy miről is van szó. De még nagyon fontos két kérdést szeretnék a mai igével kapcsolatban taglalni a gyülekezet előtt, és kérem a testvéreket, hogy jöjjenek velem ennek átgondolásában. Két fontos téma, ami kezdetektől az Úr Jézus Krisztus által elindított új eklézsiának, új egyháznak az életéről szóló dologban két nagyon fontos tényező van. Az egyik, amit latinul úgy mondunk, hogy unio mystica cum Christo, azaz a Jézus Krisztussal való titokzatos együttlétnek az átélése. Hogyan volt az első században ez a titokzatos közösség? Mitől is lettek a pogányság tagjai keresztjénekké az apostolok tanítása folytán? És mitől válik keresztjénné ma valaki, aki korábban nem volt hitben? És ez az egyik leglényegesebb kérdés, hogy átéljük-e, van-e tapasztalatunk arról, hogy találkozunk magával az élő Istennel, és egy titokzatos kapcsolatban ott belül, lélekben, lélektől lélekig, vagy lelkiek által lelkiekre ható módon. Átéljük ezt a titokzatos dolgot, hogy Isten itt van közöttünk. Ezért énekeljük a 165. dicséretben, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádva. Leborulunk előtte, és kérjük őt, hogy jöjjön, s lakozzon bennünk. Ez az unio mystica cum Christo tulajdonképpen két irányba mozdult az első gyülekezetben. Az első században, amikor az apostolok elindultak az útjukra, még nem volt szentírás, nem volt Biblia. Nem volt miből tanulniuk, hogy hogyan is kellene a kereszténységet kialakítani. Az Ótestamentum volt, és az Ótestumot használták is igehirdetési alapanyagnak, még az Úr Jézus Krisztus is használta. Aztán az apostolok is használtak, István vértanú, Péter apostol, Filipp evangélista, mind az Ószövetségből veszik a magyarázataikat, de Új Szövetség még nem volt textusként. Amikor viszont egybegyűltek akármely görög területen, vagy török területen, ázsiai vagy európai területen ébredt hívő csoportok, akik krisztiánusok, keresztjének lettek, akkor mégis átélték ezt a titokzatos kapcsolatot. És ez két dologban történt. Vagy volt ott közöttük valaki, aki Jézus Krisztus szavait elmondta nekik, és elmondta azokat a történéseket, evangélium, amik le vannak írva számunkra négy evangéliumban is. És igehirdetéssé lett, és ők elcsendesedtek, és megmozdult a lélek, és bennük valami, hogy igent mondjanak arra a Jézus Krisztusra, annak a szavaira, aki megszólította őket. Ez tehát az ige hirdetés ága. De az unio mystica cum Christot Jézus Krisztus parancsára az urvacsorai együttlétben is, a kenyér megszegésében is átélték. Sőt, talán az volt az igazi kapcsolat, hiszen az emmausi tanítványok is úgy fedezték fel, hogy ők Jézus Krisztussal találkoztak, hogy megszegte a kenyeret. Ezért tehát a feltámadás napján, vasárnaponként megszegték a kenyeret, egybegyűltek, és átélték, hogy Jézus Krisztus közöttük van. Ez is rendkívüli tapasztalatokat jelentett. Elteltek az évszázadok, és a középkor végére érdekes módon az igehirdetés elsikkadt, szinte teljesen elveszett az egyházon belül is, és megmaradt egy szertartás, aminek már nem sok köze volt az utolsó vacsorához, sem a páska vacsorához, hanem egy liturgikus, latin nyelven celebrált, sok élmény pillanattal felszerelt liturgiává vált, amiben Jézus Krisztus jelenléte úgy valósult meg, hogy az ostya átalakult Jézus Krisztussá a papnak a szolgálata során. De ezt a gyülekezet nem is értette, akik együtt voltak, tehát nem is érték át ezt a titokzatos közösséget. Nem volt igehirdetés, és átalakult az úrvacsora. És a gyülekezet Isten nélkül maradt, a gyülekezet tagjai Isten nélkül maradtak. Nem tudom, értik-e a testvérek, hogy szüksége van az embernek, a nyomorult embernek arra, hogy az élő és üdvözítő Istennel találkozzon és közösségben legyen. Ha ez nem valósul meg, akkor értelmetlen minden vallási szertartás, és szükségtelen. A másik nagyon fontos dolog, amit a reformáció után is megmaradt kérdésként, az összefüggésben van a Jézus Krisztussal való titokzatos közösség dolgában, az a bűn, a bűnbánat és a bűnbocsánat kérdése. Fontos-e erről beszélni? Vannak, akik azt mondják egy legyintéssel, hogy nem erről kell beszélni, hanem a kegyelemről. Elfelejtkeznek róla, hogy a kegyelem megismerése előtt az ember át kell, hogy éljen valami egyebet. Elrontottam. Valamit elrontottam a családban, a hivatásomban, az emberek közötti jövés menésemben. Helyre kellene hozni, rendbe kellene tenni. Talán úgy is lehetne ezt fogalmazni, hogy ez az elrontás, ez, ha nem bűnnek nevezzük, pedig hát a Szentírás bűnnek nevezi, és baj, amikor az ember a bűnt megpróbálja kitisztítani, mintha az nem is lenne az, mert ez valóságos keserűséget jelent nekem, aki okoztam. Valóságos keserűséget, hiányt és szenvedést jelent annak, akivel szemben történt. A dolgot ki kellene egyenlíteni, helyre kellene állítani, meg kellene oldani. A keresztény hit ad erre nézve megoldást. Jézus Krisztus eljött erre a világra, és nem csak úgy odaadta magát, hogy az ő vele való titokzatos közösségben átéljük azt a csodát, hogy Isten velünk van, hanem ráadásul még ez a vele való titokzatos közösség nem más jelent, mint azt, hogy ő megbocsátja a mi bűneinket. Jobban megbocsátja, mint ahogy mi meg tudjuk magunknak bocsátani, vagy mi meg tudjuk másoknak bocsátani az elkövetett bűneit, amelynek a kárát szenvedjük folyamatosan. Ennek a bűnbocsánatnak a dolgában még ma is sokszor eligazítatlanok vagyunk. Milyen jó lenne, ha Krisztusnak a titokzatos jelenléte valóságos szabadítássá válva bennünket fölszabadítana minden ilyen lelki gyötrelem alól, hogy azt a kegyelmet, amit benne Isten elkészített, azt megtalálhassa az ember, aki templomba jön. És bár maga sem tudja, egyetlen dolog feszíti. Hogyan tehetném jóvá, hogyan rendezhetném, hogyan igazíthatnám el, hogy nem vagyok, vagy elrontottam magam, mint édesapa, édesanya, mint házastárs, mint gyermek, és talán módom sincs rá, hogy kiegyezzek a testvéremmel, vagy a szomszédommal, vagy ismerőseimmel, munkatársaimmal. Istenem, hát nincs módom kijavulni. A keresztény hit olyan meggyőződés, amely ennek a javulásnak a lehetőségét az ember elé tárja, Isten szent lelke által. Ha akar az ember ezen az úton járni, igazából az egész társadalom problémája ez az elromlás. Azért születnek új kormányok, mert a régi kormányok elrontották a dolgukat. És azért történik mindig valamilyen új ígéret, mert a régi ígéretek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, és így tovább. A politikai élet is tele van ennek a feszültségével. Az egész teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Ha a reformációban Isten szent lelke kinyitotta ennek a titkát, az úgy lett megfogalmazva, ismerjük ezt a négy latin kifejezést, a szólákat, ugye ez a legismertebb református vagy reformációs tanítás Luther Mártontól, Melanchthon Fülöptől, Zwinglitől, Calvintól, Bullingertől, közösen mindannyian képviselték ezt, amelyet a tridenti zsinat nem tudott elfogadni, sőt, ellene szólt. Mit is jelent ez? A szóla fide azt jelenti, hogy hit által van megigazulás. Hitre jutás nélkül minden vallási cselekmény és kegyesség csak látszat. Nem lesz eredménye. Ezért szükségünk van a felülről jövő segítségre, hogy hit ébredjen a szívünkben. Az a hit, hogy Jézus Krisztus Isten fia a megváltója ennek a mi szerencsétlen állapotunknak, és abból ki tud vezetni. A szóla grácia egyedül kegyelemből azt jelenti, hogy a megtérő ember eljuthat Isten kegyelméhez. A mai igénk szerint a Krisztus által szabaddá tett úton. Isten megközelíthető, kegyelmét birtokba lehet venni, lépésről lépésre, amennyit előre haladunk Jézus Krisztus útján. Nagyon fontos tudnunk azt is, hogy a harmadik szóla is, a szóla szkriptúra, kijelenti számunkra a reformátorok Szentlélek általi felfedezésében, hogy a Szentíráson kívül nincs más alap, amire építhetnénk. Azok a hagyományok, amelyekre az akkori katolikus egyház hivatkozott, azok romba dőltek, annyi haszontalanság volt az egyházon belül, ami nem a Szentíráson, hanem valamilyen hagyományozáson múlt, egyik így hagyta a másikra, csináltak belőle ilyen-olyan, amolyan szabályokat. Nem, a Szentírás az egyetlen alap. És az a Szentírás kell, hogy biztos, stabil fedezetet nyújtson mindenre, amit kijelent az ember Istennel és emberrel kapcsolatban. Az Istennel való közösség és a bűneinkből való szabadulás dolgával kapcsolatban. És amikor kegyelembe kerül valaki, akkor ennek a gráciának, amely betölti a lelkét, dicsekvő állapota van bennünk. A dicsekvés általában nem pozitív, és mégis ezt mondja a mai igénk nekünk, hogy ez egy dicsekedésre ad okot. az Isten dicsősége dicsekedik bennünk, hogy mégis van megoldás. Hát, hogy ne lenne dicsekedni való állapot, amikor valaki meggyógyul egy hibás helyzetből, és egy bűnből megtér, és új életet kezd. Olyan dicsekedő állapot, hogy még a mennyben is öröm van az angyalok között, minden megtérő bűnösön. Ma is. És amikor megérkezik a régi körbe, családi, vagy baráti, vagy társadalmi körbe egy megtért ember, az a lélek, amely őt megmunkálta, dicsekszik benne. Új dolgokra igazgatja őt. Másképp szól, másképp beszél, másképp jár, más lesz az élete, és továbbiakban is lesz olyan, hogy vétkezni fog, de abban rögtön szégyelni fogja magát. Nem elfogadja, és nem kimagyarázza. Egy gyógyult állapot dicsekszik önmagában. Ez a kegyelem, ez egy csodálatos dolog az ember életében, a hívő ember életében. És az, hogy Szólusz Jézus Krisztus, az igazából azért nagyon fontos, mert Jézus Krisztuson kívül nincs más üdvözítő, tanítja a Szentírás. Teljesen hiába való dolog máshoz fordulni. Akár még, ha úgymond könnyező madonnát talál az ember valahol, az nem jelenti azt, hogy az a könnyező madonna tudna rajtam segíteni, abban a bizonyos elveszett állapotban, amiből ki szeretnék jutni. Itt csak álmegoldások vannak. Csak Jézus Krisztus. Sem a szentek, sem más személyek, sem az egyetemes egyház úgymond önmagában, vagy a papi, pápai hivatal nem jelent nekünk segítséget. Legfeljebb Isten eszközeiként, hűséggel képviselve az ő ügyét, vagy Jézus Krisztus ügyét itt ebben a világban. A Szentlélek által töltetik a szívbe a hit, megigazulás iránti reménysége. Amikor pünkös napja eljött, a Szentlélek megtöltötte a tanítványokat, és az Úr Jézusban való reménységük erősebb lett minden félelmüknél. Ha a Szentlélek munkálkodik bennünk, akkor kitárulnak a kapuk, érthetetlen dolgok is érthetővé válnak, ezért imádkozzunk, hogy Szentlélek Isten, jöjj! Ha ti tudtok, emberi voltotok ellenére kenyeret adni a gyermeketeknek, és nem skorpiót, miért gondoljátok, hogy a mennyei atya nem adna azoknak szent lelket, akik kérik tőle? Kérjétek tehát. Mert ez segítséget jelent. És Isten szent lelkére szükségünk van azért is, hogy az a meggyőződés, hogy Jézus Krisztus valóban megbocsátott, az a szívünket betölthesse. És ne kárhoztassuk magunkat tovább, hanem újat kezdhessünk benne. Jövel, Szentlélek Isten, aki kinyitottad a reformátorok számára te ígéidet, nyilvánvalóvá váltak igazságaid, és egyszer csak jelen lett Európában Istennek, lélekben, lélektől lélekig munkálkodó, üdvözítő hatalma. És ez felülmúlt minden az addigi, vagy éppen akkori egyházi gyakorlatban lévő minden programot. Hogy hogyan értették ezt meg magyar elődeink a 16. század második felétől, akik megjárták Wittenbergát, aztán megjárták Heidelberget, Genfet és Zürichet, És megtanulták mindezeket a dolgokat egyedül Isten lelke által. A Szentlélek Isten nem válik külön Jézus Krisztustól, ő Jézus Krisztus lelke, Isten maga. Az Atya Istentől sem válik el. Nem lehet tehát ő teljesen önállóan Istenként képzelni és kérni. Aki a Szentlélek Isten ajándékában részesedik, az részesedik az Atya ajándékában és a megváltó Krisztus ajándékában. És együtt lesz ez az övé. Ennyire fontos lennék én az Úristennek. A világegyetemben a Föld egy porszem. A Földhöz képest az ember még kisebb porszem. És az emberek között én olyan egyszerű pillanat emberke vagyok. A történelem egy pillanatában megjelent. Hogy lehet, hogy üdvösségem ilyen fontos az élő Istennek? Ez titok, de a Szentlélek megérkezik hozzám, akkor ott a szívemet átjárja az élő Istennel való találkozás és az ő bocsánatának, az üdvösségnek valósága. Segítsen ez bennünket, és kérjük őt, hogy munkálja ez bennünk. Amen. Az ige hirdetésre válaszul énekeljünk. Mégpedig énekeljük a 396. dicséretnek az első versét. A 396. dicséret, ébredj bizonságtévő lélek. Édesatyánk, aki Jézus Krisztusban megmutattad kegyelmedet, a Szentírásból ez megismerhető, aki szent lelked által hitet ébresztettél és bizalmat a mi szívünkben, hogy hozzád közelíthetünk, veled megbékélhetünk, sőt, rád támaszkodhatunk, ígéid lesznek az alap, ha új életet kezdünk. Köszönjük neked mindazokat, akik a történelemben, ebben a felismerésben hirdették az ige üzenetét. Légy áldott a reformátorokért, a magyar reformátorokért, ennek a gyülekezetnek, a lelkipásztoraiért, hívőért, gyülekezet vezetőiért, presbitereiért, mai hívő tagjaiért, közösségéért. Jöjj, Szent Lélek Isten, és töltsd be a mi szívünket a te válaszaiddal, és mutasd meg nekünk az útat, amelyen megjavulva, rendeződve gyermeketként élhetünk a világban. Még ha a világ más lélekkel és más bölcsességgel rendelkezik is be. kérünk téged, ne hagyj el bennünket, holnapi bűneink miatt sem. Légy irgalmas és kegyelmes hozzánk, szeretetedből. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, úgy a mennyben, mint a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus békessége őrizze a mi szívünkben az ő üzeneteit. Hirdetéseket szeretnék elmondani. Nagytiszteltű lelkipásztor úr megüzente nekem ezt a három hírt, amelyet kért, hogy olvassak fel a gyülekezet előtt. A gyülekezetből 30 testvér reformációs körúton vesz részt Gönc, Vizsoly, Sárospatak és Kassa útvonalon. Most délelőtt a kassai református magyar testvérekkel hallgatják együtt az ígét. A következő hír, a szerdai napon a Szalszentmártoni gyermektábor résztvevői 30 gyermek tesz látogatást a gyülekezetünkben. Alföldi Borús Dániel nagytiszteltű úr és felesége vezetésével. 13:30-kor, 13:30-kor érkeznek, és a templom kertben felállítandó asztalokat igénybe véve megrendelt pizzát fognak enni. Áhítatta a szolgált gyülekezetünk lelkésze, ha a gyülekezetünk nőtestvérei süteménnyel kedveskednek, az bizonyára még szebbé teszi a találkozót. Kéri tehát, hogyha lehet, akkor a gyülekezet nőtestvérei segítsenek. És a harmadik hír, csütörtökön a bibliaóra a rendes időben meg lesz tartva. Most pedig istentiszteletünk befejezéseképpen énekeljük el a megkezdett 396. dicséret második és harmadik versét. A 396. dicséret második verse így kezdődik: ó, bárha lángot fellobogna. Istennek népe, Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban, az ő igéjében. Amen. Áldás békességet kívánok!